Véreket, akik jönni szándékoznak, legyenek itt 10 perccel előtte, hogy átvegyük azokat az énekeket, amelyeket ott népénekként éneklünk. Hiszen nem azért jönnek ők ide, hogy hangversenyt tartsanak, bár bizonyos értelemben ez is megvalósul, hanem azért, hogy emeljék az Isten tisztelet fényét a kedves hívek közreműködésével, amikor lehet. Ez a másik gondolat. És kérem azt, hogy amikor szent áldozás kezdődik, ne azon gondolkodjanak, hogy most lesz-e áldozás, mert mindig van, hanem álljanak oda, és mikor mi már megyünk áldoztatni, akkor ott olyan embereket találjunk, akik áldoznak, nem pedig ott állunk, aztán gondolkodunk azon, hogy na, visszamenjünk, vagy nem menjünk, mert jönnek áldozni, vagy nem jönnek. És miután már olyan is előfordult, én visszaindultam, akkor jöttek rá, hogy hát most tényleg áldozni is kéne. Tehát azért határozottabb és komolyabb együttműködést kérek én a kedves testvérektől, akár az énekkarral, akár a szentmisét végző papokkal együtt. Az Úr legyen veletek! Isten, aki egyszülött fiának föltámadása által megadta nektek a megváltás és Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett benneteket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Miután pedig a hit által új életre támadtatok fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába.
Amen.
És titeket mindnyájatok, akik itten vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja.
Istennek legyen háló, alleluja, alleluja.
Jézusunk a lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kelemen József fertájmester vagyok, akit a fertájmesteri testület azzal bízott meg, hogy személyesen is hívjam meg önöket és minden ismerésüket. Holnap este 6 órakor a Dobótéren rendezendő és ott megtartott rózsafűzérre. Szeretnénk, hogyha ezzel is tulajdonképpen egy tanúságot tudnánk tenni a hitünkről. Kérem, hogy fogadják el a fertájmesteri testületnek a meghívását, tehát holnap este 6 órakor a Dobótérre. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk Szent Misét, melyet Szabó József Béla plébános, érdemes esperes mutatott be. Közreműködött Hibai Éva fuvola művész és Kubik Tamás orgona művész. Énekelt Szajkó Anita. A közvetítés technikai lebonyolításában Karkus István és Bartók Beáta vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legkorszerűbben az elektromos tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő, linkre kattintva, vagy a NAV applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A határozatokat a NAV elektronikusan küldte azoknak, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, akik nem, azok postán kapták meg a dokumentumokat. Figyelmeztettek, az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Átadták a Börzsöny-Kisvasút felújított Szobi telephelyét. A 2017-ben kezdődött fejlesztések eredményeként ma már mindhárom börzsönyi kisvasúti szakasz a korábbinál sokkal modernebb és kényelmesebb utazást tesz lehetővé. Megújultak a mozdonyok és a szerelvények, valamint a vasúti pálya is. A munkálatoknak köszönhetően nőtt az utasbiztonság és a pálya terhelhetősége is. Már lehet jelentkezni a nyári balatoni Erzsébet táborokba. Zánkán és Fonyódligeten 6 napos, 5 éjszakás turnusokban nyaralhatnak a gyerekek június 23-tól a szünidő végéig. A vakációs turnusokba általános iskolák pályázhatnak április 24-éig. Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében azt írta, a szervező Erzsébet Alapítvány a résztvevők számára teljes ellátást, szórakoztató és készségfejlesztő programokat, valamint gondtalan időtöltést kínál biztonságos környezetben. Megjelent a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló rendelet, amely június 1-én lép hatályba. A tanárokat az igazgató, az igazgatót pedig az iskola fenntartójának képviselője értékeli évente a szeptember 1-től a tanítási év végéig nyújtott teljesítménye alapján. Az igazgató kikérheti a szülők és a tanulók véleményét is, és dönt az illetményről is. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az Inforádióban azt mondta, a rendelet nem jelöli meg a plusz juttatások forrását, és az sincs szabályozva, hogy a 80% felett teljesítő pedagógusok milyen mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. Júniusban indul az új otthonfelújítási program. akár 6 millió forint támogatást is kaphat az, akinél van vezetékes gáz, és a beruházással legalább 30%-os energia megtakarítást ér el, írja az Infostart. A támogatással az épületek szigetelését, nyilászárók cseréjét, a használati melegvíz, a fűtésrendszer korszerűsítését lehet majd finanszírozni. Az 1990 előtt épült családi házak korszerűsítésére lehet akár 6 millió forintot kapni, ami mellé 1 millió forintot saját zsebből kell állni. Az már az igénylők jövedelmétől és lakóhelyük fejlettségétől függ majd, hogy az összeg mekkora része lehet visszanemtérítendő támogatás és a kedvezményes hitel. Az uniós támogatásból finanszírozott program keretösszege 108 milliárd forint. Megkezdte a választási értesítők postázását a Nemzeti Választási Iroda. A szavazóköri névjegyzékbevételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat. Annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a választópolgár szavazni jogosult, a szavazás idejét, illetve azt is, hogy a választópolgár melyik választásokon voksolhat. Híreink végén az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását követően napközben alapvetően napos, száraz idő lesz a jellemző, de főként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A keleti-délkeleti szél helyenként, főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a portré műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Igazi magyar virtus a tojáspatkolás. Eleinte csak kihívásként tekintettem rám, majd egyre jobban rákaptam. Mára annyira megfertőzött ez az egész, hogy nem tudom abba hagyni. Idéztem ezeket a sorokat mai műsorom vendégétől. Az első tojást 50 éves korában patkolta László Gyula, akinek csillog a szeme, amikor a tojáspatkolásról beszél. A részletek kiderülnek a mai adásból, ha tehetik, tartsanak velünk. László Gyula tojáspatkolót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorának húsvéti ünnepi kiadásában. Talán nem meglepő, hogy egy tojáspatkolóhoz látogattunk el ünnepi különkiadásunkban. Kezdjük a pályafutás elején. Hogyan is indult kapcsolata a tojáspatkolással? Ez egy szakma, ez egy mesterség, amit ki lehet tanulni?
Ezt ki lehet tanulni, természetesen, hát mindent ki lehet tanulni. Ez úgy kezdődött az egész, hogy engem mindig izgatott az, hogy a tojást megpatkolják. Tehát mindig kalapáccsal ütötték, és így is zavart, hogy ez mégis hogy lehetséges, és akkor megpróbáltam én is, nem sikerült, összetört ki egy darab, és utána egy olyan technikával rögzítem, ahol kalapácsot nem nagyon veszek igénybe, és így sikerült, és így csinálom.
Vegyük szépen sorba a tojáspatkolás főbb lépéseit. Hogyan kezd hozzá egy tojás megpatkolásához? Jó ez a kifejezés?
Jó, persze. Tehát eleve úgy kezdek hozzá, hogy általában én fújom ki a tojásokat, tehát ennek is különböző oka van. Például az, hogy házilag kifújt tojások, ezeket tűvel törik föl, megreped, patkolásnál repett tojás az elég veszélyes, mert könnyen összetörik. Én gyémánttal fúrom ki, és utána fújom ki. Na most természetes, hogy előtte a patkókat is el kell készíteni. Az puha fémből, tehát én forrasztómból van, meg a különböző más dolgok, tehát amiket fölteszek, akár egy abroncs vagy egy korona, tehát ezek mind lágyfémből készülnek, mert ezeket könnyű hozzá idomítani a tojáshoz. Hát utána, amikor ezek megvannak, akkor utána kijelöm a helyeket, hogy hova mi kerül föl, ezeket fölfurkálom, és utána a szálakat átfűzöm, és rögzítem.
Mi a tojáspatkolás története? Tudunk erről valamit? Miért fontos a tojást patkolni.
Na most két verzió van, hogy a tojáspatkolásnak. Az egyik verzió az, hogy az ügyetlen kovácslegények, hogy bebizonyítsák, hogy ők mennyire ügyesek, hogy nem csak egy lovat, hanem egy tojás is megpatkolnak. Tehát ez a verzió is van. Vagy pedig van egy másik, hogy télen unatkoztak a kovácsok, tehát nem volt lópatkolás, és akkor ezzel töltötték az időt, hogy tojáspatkoltak meg. Úgyhogy ez lenne a második verzió. Na most, hogy patkó rákerült a tojásra. Na most a patkó az szerencsét hoz. Tehát nagyjából ez köthető össze, hogy ezért is rakták rá, tehát hogy az élet újrakeletkezése és szerencse, tehát ezt valahogy összekapcsolták.
Említette, hogy önt is foglalkoztatta a tojáspatkolás. Voltak olyan tanárok, olyan mesterek, akiktől meg tudta tanulni ennek a szakmának a csínyát, bínyát?
Nem volt senki. Nem volt senki, tehát a tévében láttam, hogy ezt csinálják, és akkor elhatároztam, hogy én is elkezdem csinálni. Senki nem volt, annyi volt, hogy én járok így húsvétkor rendezvényekre, és előtte, tehát mikor elkezdtem, akkor kimentem egy ilyen rendezvényre, és ott volt, aki patkolt tojást. Hát ő útba igazított, azt mondta, hogy figyelj, mindenki úgy rögzíti, ahogy tudja, csak ragasztani nem szabad, mert sajnos van, aki ragasztja is. Tehát, hogyha ezeket zsűrizteti valaki, akkor azt nem fogadják el. Meg hát az bárki rá tudja tenni, úgyhogy ragasztva.
Mindenki úgy rögzíti, ahogy tudja. Hát hogyan rögzíti? Mivel?
Hát itt a kiállításomban lehet látni, hogy én keresztül fűzöm a szálat. Tehát először úgy voltam, hogy ezt én találtam ki, ezt is bevallom, de a végén irodalomban ráakadtam, hogy ugyanígy raktak föl annak idején patkót, de azzal a különbsége, hogy ők nem mind a két oldalra tettek, egyik oldalra, a másik oldal meg a szálat csak elhajtották a tojásra, én meg ezt szimmetrikusan rakom föl, tehát mind a két oldalára húzalnak kerül patkó.
Léteznek itt is szabályok, patkó kerül a tojásra, hány patkó kerül, csak a tetejére, csak az egyik végére, a másik végére, említette, hogy van egy a közepén valamilyen dísz vagy pánt, szóval ez mitől függ?
Na most azzal kezdeném, hogy maga a tojás díszítése az a népiparművészet egyik ágazata, ebbe beletartozik a patkótojás is. Na most a patkótojásnál annyi szerencse van, hogy itt nincs kötött motívum, tehát annyi patkót helyezek föl, amennyit akarok, és olyan motívumot csinálok, amit akarok. Tehát nincs megkötve, hogy melyik számít népiparművészeten, tehát mindegyik annak számít. Egyik kikötése van, hogy csak normál tojásé, tehát úgy értve ezt, hogy nem festett a tojásé, tehát eredeti színben van.
Hány patkó került a tojásra a legeslegnagyobb számban, és milyen nagyságú tojásra kerültek ezek a patkók?
Hát egyetlen egy tojás van, ami ilyen több patkó került rá, itt nem motivumra törekedtem, tehát azt próbáltam ki, hogy hány patkót tudok rátenni, az egy sima tyúk tojás, és ezen 148 patkó van. Na most ez egy olyan, hogy általában ez rekordoknak számít, na most én nem rekordok felé megyek el, hanem inkább a népiparművészet, tehát ebből nem lesz még egy olyan, hogy esetleg 156 vagy valamennyi. Ezt egyszer megcsináltam, kipróbáltam is. Még egy ilyen nem fog készülni.
Tehát akkor nem törekszik újabb és újabb rekordok nem, felállítására?
Nem, mert én azt mondom, hogy ha a népiparművészetet akarom képviselni, akkor abban nincsenek rekordok. Tehát a rekordok az már egy ilyen sportteljesítmény inkább, legalábbis szerintem.
Népiparművészetet képvisel, gondolom elindul különböző versenyeken, pályázatokon, megmérettetéseken, mely eredményeire a legbüszkébb.
Kiállításokon szoktam részt venni, hát így elég nehéz felsorolni, mert elég sok helyen volt már kiállítás, elég kevés helyről van, ahonnan kap az ember visszajelzést, tehát hogy van valami későbbi emlék róla. Én is szoktam Erdélybe járni, ott van egy kézműves tábor, hát az is egy nagyon jó hangulatú kis rendezvény szokott lenni. És azon kívül tavaly több helyen volt kiállításom, volt Gyömrön, volt itt Gyöngyösön is.
Ön készíti a patkókat is?
Én készítem a patkókat is. Hát nagyjából a patkók készítés, tehát az több időt vesz igénybe, mint maga a patkók fölhelyezése.
És hány éve foglalkozik már ezzel a szakmával? Hát, tehát jubilál.
Jubilálok. Hát, hogyha mondhatok nevet, hogy hova szoktam járni ki, az a Szentendrei Skanzen. Ott volt a legelső húsvétom is, és megyek húsvétkor oda.
És mit csinálott húsvétkor?
Van egy kis árusítás is, és bemutatott, tehát mind a két nap tartok bemutatót.
Osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy Markazi otthonában fogadott bennünket, és nem is az otthonában, hanem egy kiállítás során két terem mutatja be azokat a tojásokat, amelyeket részben önkészített, részben pedig gyűjtött. Az első teremben beszélgetünk, itt az ön által patkolt és készített tojásokat látom. Említsünk néhány érdekességet és néhány példát ezek közül.
Ezek a tojások nagy része zsűrizett, tehát népiparművészeti zsűrivel vannak ellátva, és hát a legelejében akkor pedig képzőiparművészeti zsűriket kaptak a tojások, egy-kettő van köztük, de utána lettek népiparművészeti zsűrizettek.
Különböző nagyságú tojásokat látok magam előtt, és az egyiken van, amelyiken egy patkó van amelyiken több. Ez mitől függ? Ön találja ki, hogy hány patkó kerül, és milyen tojásra?
Igen, ezt én találom ki. Most a tojás nagyságától is függ. Tehát általában mindig azt mondom, hogy ha egy kisebb tojás, tehát azon van egy patkó vagy kettő, az már akkor egy telítettséget látványos a tojása, de amennyiben egy nagy tojás, például egy lúd tojás, vagy vennénk egy slusz tojás, és arra egy patkót tennék föl, vagy kettőt, tehát ezt a szimmetrikus módszerre, akkor az tehát úgy nézek ki, mint a koszos lenne a tojás, tehát semmit nem mutat. Minél nagyobb a tojás, annál több patkot helyezek általában föl, mert annál díszesebb.
Olyan is van, hogy színe van a tojásnak, tehát ön megfesti előtte, és utána helyezi rá a patkót?
Igen, olyan is történik. Hát azt nem túl nagy számba csinálom, de mint említettem, azok nem zsűriztethetők, azok a tojások.
Említsünk néhány különlegességet a beszélgetésre készülve, már felhívta figyelmemet néhány érdekességre, néhány különlegességre, melyeket emelhetnénk ki az előttünk látható tojásokból.
Kiemelhetnénk, például ez csak egy abroncsba van befoglalva, ez egy pinty tojás.
Milyen mini?
Tehát ez nagyon pici. Na most ennek a fal vastagságot el kell azt képzelni, hogy mikor egy pinty kikel, akkor ő 1-2 grammos. Tehát őnek ezt a tojást fel kell törni. Ez ilyen, mint régen volt az átütő papír, gépelésnél használták, olyasmi vastagságú a fala. Akkor hát az egy, ott látható egy teknős tojás. Na most a teknős tojást azt nem patkoltam meg, ez csak egy ilyen különlegességként van ide téve, mert hát mondjam azt, hogy a szívem megszakadna, hogyha mivel egy darabon van, hogyha összetörne.
A munka közben, vagy a munkavégzés folyamata közben eltörnek még a tojások, vagy már annyira gyakorlott, hogy nincs is szinte törött tojás, nem kerül ki törött tojás a kezei közül?
Hát kerül ki, tehát ezt nem lehet megmondani, hogy mennyi törik. Tehát van olyan év, amikor 1-2 törik el, tehát elég szép darabszámot csinál. De aztán van olyan, hogy jó, hogy 10 is összetörik, vagy 15, tehát ez attól is függ, hogy milyen tojásokat tudok venni. Tehát nem lehet válogatni, mikor megveszem a tojást, előre nem látom, hogy esetleg hajszál repedése, vagy valami van, mert hogyha említettem, hogy van benne repedés, akkor amikor felhelyezem a patkót, szálat meghúzom, akkor az tovább szalad, és akkor van, hogy 2 törik.
A motívumokban ön fejleszti ki a motívumokat, hogy virágmintájú, bármilyen más mintájú legyen, vagy pedig ahogy éppen alakul?
Nem, ezeket én fejlesztem ki mindig, tehát általában minden évben azért próbálok új motívumokat kitalálni. Na most itt aztán van az, hogy van, hogy megcsinálom, és utána az én tetszésem se nyeri el, akkor nem szoktam többet csinálni ugyanazt.
Készít olyan tojást is, amit fel lehet akasztani.
Igen, tehát kétfajták készülnek, ami föl van akasztva, vagy pedig talpas. Na most általában a talpas tojások, azok a nagyobb tojások, tehát a lúd tojások, azok például felakasztva, ilyen patkos kivitelbe nem túlzottan jól néznének ki, azokat talpra helyezem egy kis fatalpra.
Mely tojással a legjobb dolgozni, ha van ilyen? Tyúk tojással, vagy a nagyobb tojással, a lúd tojással? Melyikkel? Van kedvence?
Hát ez fogas kérdés, mert mindegyikkel, tehát mindegyiknek van előnye és hátránya. Például ilyen vékony falú tojásoknak az az előnye, hogy ezeket egy HSS fúróval ki lehet fúrni, de ellenben már, hogyha veszük az emutojást, tusztojást, tehát ezek már inkább gyémánta. Tehát mert hogyha ezeket ilyen HSS fúróval, jobb minőségűvel is fúrom, ahhoz az 3-4 darab elfogy egy tojásnál.
El szabad mondanunk, hogy a nagyobb méretű tojásokat, azokat hogyan szerzi be? Hogyan jut mondjuk egy stusztojáshoz?
Na most a stusztojás, az mivel a nagyobb méretű tojások nem olyan kellendőek, mert mondtam, hogy például egy struccra arra több patkó kerül föl, az elég régóta már van, mert valamik olyan barter kereskedelembe elég sokat be tudtam szerezni. Az emutojás, az pedig szintén olyan rendezvényeken sikerült beszereznem, de most az utóbbi időkben most már a gyöngyösi állatkertből szerzem be, és látható a gyűjteményemben egy különleges is, ami egy világos kék színű lett, amit hát esetleg nem tudom, hogy létezik-e még, talán még a világon még egy nem is létezik, tehát nem csak, hogy Magyarországon.
Akkor ez egyedi, és hogyha az első szoba különleges látványai között nézelődünk még, akkor vannak itt különlegességek, olyan különlegességek, amelyeket nem mindenhol láthat az ember. Például tojásból templom. Létezik ilyen?
Igen, hát van egy strusz tojásból csináltam egy kovácsműhelyt, tehát első alkalommal a kovácsműhely készült el. Most ennek a története annyi, hogy én Szentendrén a kovácsműhelybe vagyok kint, tehát egy kovácsműhely elejébe szoktam kint lenni, és akkor valahogy meglehetett az, hogy kellene csinálni egy strucc tojásba kovácsműhelyt, akkor ezt elkészítettem, és akkor a média megkérdezte is, hogy mi lesz a következő. És mi lesz a következő, hát ez, fogalmam nem volt róla, és pont szemben van egy templom, és ahogy oda néztem, akkor ott mondom, egy templom, tehát úgy valahogy összekapcsolódott, hogy mi a húsvét az egy egyházi ünnep, templom, és akkor ez belefér, tehát a kovácsművei oly módon készült, hogy mivel patkót is csinálok, tehát nem igazi kovács vagyok, de egy ilyen kovácsműhely, amit csináltam, tehát ebbe az én patkóm el tud készülni.
Beszéljünk akkor részletesen először a kovácsműhelyről. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt minden részlet a helyén van, tehát ez úgy van kialakítva tojásból, mintha valódi és eredeti lenne. Minden részlet szerepel benne. Volt valami, amiről megalapozta, ami segítette, hogy melyik kovácsműhely kicsinyített mását hozta létre?
Hát, ahogy egyikhez se köthető, tehát annyi volt, hogy mondtam, hogy a Svanzenba járok ki Szentendrére, tehát ott a kovácsműhely belsejét megnéztem, és akkor megrőződött bennem, hogy mik azok, amik egy kovácsműhelyben, meg hát előtte is már jártam, hogy kell lenni. Most ugyanazok itt is elkészültek a kovácsműhelybe, de most olyan módon, hogy minden eredeti anyagból van, tehát nem műanyagból van bármi is csinálva, hanem a satú például szögből van megcsinálva, satupot fából van, kohó az téglából, tehát minden eredeti anyagból, vagy a hűtőhordó fehér bádokból van lehajtva lapáta, mivel a sallakolnak minden eredeti anyagból.
A templomnál melyik templom ihlette meg önt, melyik templomot formázta meg tojásból?
Most itt a templomnál itt megint azt kell elmondanom, ugyanazt, mint a kovácsműhelynél, hogy egyik templom sem követhető le erről, hanem én szeretem nagyon a templomokat, tehát építészetileg rengeteg templomot végig fényképeztem, meg végig jártam, és hát úgy a berendezéseit nagyjából tudtam, hogy mi az, ami egy templomba kell, hát ez inkább a berendezése szerint egy katolikus templomnak felel meg.
Itt is minden részlet a helyén, akár még mondjuk ugye van sekrestye része, van a főoltár része, milyen részei vannak még?
Igen, van a főoltár része, akkor meg van a szószék, meg van padsorok, azok is fából vannak kidolgozva, meg van a orgona, meg van karzat, meg van harang, benne van nagyjából minden, ami kell egy templomba, tehát egy ilyen egyszerű kivitelbe.
És meg is van világítva a templom is, és a kovácsműhely is.
Igen, hát ez már az új technikának köszönhető, és tehát annyiban eredeti, hogy ledek vannak betéve, de ellenben ez már nem kötheti a hagyományos anyagokhoz.
Annak idején megkérdezték öntől a kovácsműhely elkészítése után, hogy mi a következő munka, és mi a következő feladat, hát mik a jövőbeli tervek?
Hát a jövőbeli tervek, tehát ilyen, mint a kovácsműhely, meg templom, miatt már nem szeretnék csinálni, hanem nem inkább a maga a patkolás, tehát a motivumokat még tovább fejleszteni, és magába ezt a kis kiállítást bővíteni, tehát hogy minél több látnivaló legyen, tehát hogyha valaki idejön, akkor ne két tojást lásson, vagy hármat, hanem minél többet lásson, és minél több fajta variációval patkolt.
Menjünk át a másik szobába, és onnan is emeljünk ki néhány érdekességet, hiszen a kiállításnak van egy második része is, a másik terembe érkeztünk. Itt milyen tojásokat látok magam előtt?
Igen, hát itt különböző technikákkal készült tojások láthatók. Na most ezek az ország minden területéről össze vannak szedve.
Ezeket ön gyűjtötte?
Én gyűjtöttem, igen, hát de nagyjából mondhatom azt, hogy a gyűjteményben szereplők, tehát mindenkit ismerek személyesen. Található országhatáron kívül is Szerbiából tojás, vagy pedig van itt egy úcsú tojás, tehát a moldáv területről egy tojás. Hát a technikákat az lehet így körbe sorolni, hogy van fönt festett tojások, van írókázott, karcolt, akkor van szalma rátétes, ami különleges, akkor van magrátétes tojás, és hát a legalsó sorban a vitrínben ott találhatók olyan tojások, amik, tehát maga az ötletet díjaztam, tehát nem kötetős népiparművészeti terméknek, de maga az, hogy egy anyagból, vagy valami más tárból csináltak egy ilyet, tehát van fatojás is például. Tehát én úgy díjazom az emberi ötleteket.
És vannak kedvencei? Akár ezek között, akár a sajátjai között. A kérdés most mindkettőre vonatkozik.
Hát ez nehéz kérdés, mert ezek is gyönyörű munkák, amik itt vannak, itt a második teremben, amit látunk. Talán mi nagyon a szívemhez van a huculó tojás, de hát a többit is meg kell nézni, hogy mindben van valami nagyon szép.
A huculó tojást azt többször kiemelte, miért különleges, és miért érdekes ez a huculó tojás?
Ez azért különleges, mert ők akármilyen nagyságú tojás, én láttam emu tojást is, azt is teljesen bevonják színes viaszra, tehát ők nem azzal a technikával dolgoznak, mint nálunk a viaszolás, hogy utána letörlik, hanem a színezve van a viasz, és az egész tojás felületet bevonják ezzel. Hát voltam Moldáv területen kint egy múzeumban, és egy hölgyné, aki ezeket csinálja, fantasztikusak voltak.
Ebben a teremben van a dolgozó szobája is, az a rész, ahol készülnek a tojás remekek, ha fogalmazhatok így. Itt van előttem egy fasablon, egy fatojás.
Igen.
Ez mihez szükséges?
Igen, itt van egy fatojás, van két kisebb tojás is, azok gyantával vannak kiöntve. Most ezen formázom meg a patkókat. Tehát attól függ, hogy mekkora tojásra teszem, azért van háromfajta méret.
Ez a sablon.
Ez a sablon. Tehát utána már, mikor a tojásra helyezem a patkót, akkor nagyon kis igazítással megkapja a fazont, tehát nem kell annyira akkor erőt kifejteni a tojásra, hogy esetleg összeroppanjon.
Ez az alapanyag, ez honnan szerzi be?
Tehát maga az alapanyagot, ezek forrasztóolnok általában. Na most ezeket Pestről szerzem be, és a hulladék, ami pedig adódik, mert általában például egy abroncsot, mikor fölteszek a tojásra, akkor az nem a tojáshoz gyártom le, tehát hanem legyártok egy bizonyos hozt, több darabot, és utána, amikor a tojásra rákerül, akkor hogyha hosszabb, akkor az le van vágva, azutána össze van olvasztva, és újból föl van dolgozva. Tehát úgy, hogy hasznosítom azt, ami hulladék.
Ön nem csak ezzel foglalkozott életében, hiszen ha jól veszem ki, igen, a szavaiból 15 évvel ezelőtt kezdett, igen, el ezzel foglalkozni. Milyen más szakmája van még, és a szakmája mellett hogyan fér bele a tojáspatkolás az ön életébe?
Igen, hát jelenleg már nyugdíjas vagyok. Előtte hát nekem van egy műszerész szakmám, és egy gépipari technikumom van. Hát általában az utóbbit használtam, tehát így a munkahelyeken, tehát olyan állásokat töltöttem be. Eredetileg Pesten laktam, nem régen költöztem ide Markazra, és hát ott elég sok munkahelyen megfordultam. Tehát azt tartottam, hogyha több helyen megfordulok, nagyobb rálátásom van szinte az egész világra.
És hogyan jött az ön életében éppen Markaz? Miért Markazon él és dolgozik most?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mindenféleképp el akartam Pestről költözni, és fölvetődött, hogy valahova Pest környékére, de véletlenül eljöttem erre fel, hogy Gyöngyösre kirándulni, meg Mátraházza, Mátrafüred és Markaz, és akkor megláttam ezt a területet, és akkor úgy fölvetődött bennem, hogy most, hogyha fölrakom a bútort a terrautóra, akkor most, ha 50 kilométerre messzebbre megy, de egy gyönyörű helyre megy, mert én azt tartom, hogy az egyik legszebb mátrai település Markaz.
De ha jól veszem ki a szavaiból, családi kötődése nem volt Markazhoz.
Nem volt családi kötődésem. Érdekes dolog, mikor így elköltözik az ember, tehát egy kicsit olyan lutri, hogy na most, hogy hova kerülök, milyen szomszédok. Hát itt három oldalról szabad a telet, tehát egyetlen egy szomszéd van, de hát én mondhatom azt, hogy az első perctől befogadtak itt Markazon, és ragyogó szomszédaim vannak.
És ha felkeltjük kedves hallgatóinkban az érdeklődést a kiállítás és az ön munkái iránt, akkor jó hírrel szolgálhatunk nekik, hiszen ellátogathatnak ők is ide, ez a kiállítás várja az érdeklődőket. Hol és mikor?
Hát Markazon, mondanám a címet, az Jókai utca 28, és hát általában, mivel szoktam rendezvényekre is járni, én mindig ragaszkodok ahhoz, hogy egy telefonon bejelentkezni, hogy itthon legyek, meg hát úgy fogadjam a vendégeket. Hát akkor mondanék egy telefonszámot is, az pedig 06 30 286 56 54.
Sok mindenről beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. Ha meg kellene fogalmazni, hogy mit szeret szakmájában, hivatásában, a tojáspatkolásban, akkor mit mondaná erre a kérdésre?
Azt szeretem a tojáspatkolásban, hogy ez nagyjából megnyugtat, el tudom tölteni az időmet, tehát nem haszontalanul csak lógatom a lábamat egész nap, hanem hogyha van szabad időm, tehát itt a ház körül megvannak a munkák, akkor ha leülök, és akkor ez le tud foglalni. És úgy érzem, hogy hasznosan foglal le.
Kedves hallgatóink, elhangzott portréműsorunk mai adásában László Gyula tojáspatkolóval beszélgettem. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és áldott húsvéti ünnepeket kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati műsorunk témái. Ferenc pápa római Szent Henri plébániára látogatott. 35 pappal beszélgetett lelkipásztori kérdésekről. A Szent Atya fájdalma a tajvani földrengés áldozataiért. Ferenc pápa az olasz vörös kereszthez: önzetlenül szolgáljatok mindenhol és bárkiért. A Szent Atya Angelo de Donatis bíboros nevezte ki új főpenitenciáriussá.
Ferenc pápa a Szent Henrik plébániára látogatott. 35 pappal beszélgetett lelkipásztori kérdésekről. Róma püspöke folytatja a plébánia látogatásokat egyházmegyéjében. Pénteken délután 4 órakor az északkeleti városrészben fekvő Szent Henrik plébániát kereste föl, ahol zárt ajtók mögött beszélgetett papokkal, diakónusokkal, börtönlelkészekkel, a fiatalokról, a szent évről, lelkipásztori kérdésekről és az egyháztól távol lévő emberek iránti odafigyelésről. Ez a 4. plébánia tavaly szeptember óta, amelyet fölkeresett Ferenc pápa, újrakezdve az irgalmasság szent évében megkezdett irgalmasság pénteki látogatásokat Róma külvárosaiban, melyeket a pandémia szakított félbe. Ezúttal a körgyűrűn kívül fekvő északkeleti Casal Monastero negyedre esett a választása a Tiburtina út fölött. A plébánia annak a Szent Henriknek a nevét viseli, akit 1014-ben 8. Benedek pápa a Német-Római Birodalom császárává koronázott. Az 1997 és 98-ban modern stílusban épült fa szerkezetű plébániát parkok, játszóterek és néhány középkori épület maradvány veszi körül. A római egyházmegye 11. prefektúrájához tartozik, a város északi részén. Egy apró és barátságos, kevéssé forgalmas negyed, ahonnan az itt lakók akár napi 3-4 órát is utaznak oda-vissza tömegközlekedéssel a munkába járáshoz. Az elhagyatottság érzése jellemezte korábban ezt a környéket, sokáig iskolák sem voltak, csak az elmúlt években létesültek. Ugyanakkor a társadalmi kapcsolatok erősek. A Szent Henrik plébánia nem csak vallási központ, hanem fontos összetartó erő az újonnan odaköltözött családok számára. Ferenc pápa pénteken délután ideérkezett tehát megszokott Fiat 500-as autójával, mintegy 40 perc utazás után. Daniele Salera segédpüspök várta a pápát Massimiliano Memma atyával együtt, aki 12 éve vezeti a mintegy 10 000 hívőt számláló közösséget. A prefektúra 35 papjával és diakónusaival a pápa hasonlóan az előző látogatásokhoz körülbelül másfél órán át beszélgetett zárt ajtók mögött a plébánia színház termében. Imádság és a Szentlélek hívása után a pápa egy asztalnál foglalt helyet, és válaszolt a neki föltett, főként lelkipásztori jellegű kérdésekre. A római Rebibbia börtön néhány lelkésze is részt vett a találkozón, akik nagy csütörtökön már találkoztak a pápával, amikor a női börtönben mutatta be az utolsó vacsora szentmiséjét. Jelenlétük lehetőséget nyújtott arra, hogy megvitassák a börtönben élők nehézségeit, az öngyilkosságok jelentette válságot, valamint a férfi és női fogvatartottak nyomon kísérését. Amint azt Salera püspök elmondta, néhány börtönlelkész beszámolt a pápának arról, hogy a munka és a tanulás sokszor hozzájárul képzésükhöz, fejlődésükhöz és új életre serkenti őket. Nagyon szép találkozó volt, tette hozzá a főpásztor. A Rebibbia börtönlelkészeinek jelenléte miatt a beszélgetés a börtönlakók rossz körülményeire terelődött. Többször visszatértünk a mély szegénységre és a romlásra, ami a fogvatartottaknál megfigyelhető, illetve arra, hogy szabadságvesztésük idején a munka és mindaz, ami méltóságot adhat nekik, hozzájárul a valódi visszailleszkedéshez. Valamennyi pap és diakónus nagyon örült a találkozónak, annak, hogy a pápa meghallgatta őket és válaszolt kérdéseikre, mondta még a segédpüspök, aki felsorolta a beszélgetés során érintett témákat. A fiatalok felkészítése, a papképzés és az irgalmasság olyan személyek iránt, akik távol érzik magukat az egyháztól, beleértve azokat, akik otthagyták a papságot. A szent évre való felkészülésről szólva a pápa elégedetten tekint arra, ahogy a római egyházmegye megéli a szinódust és felkészül a szent évre. Arra a konkrét kérdésre, hogy miként éljék meg jól a 2025-ig tartó várakozás idejét, Ferenc pápa két utat javasolt. Kreatívan és bátran. Ez azt jelenti, hogy indítsanak kezdeményezéseket, melyekkel sok embert behívnak. Ne ragadjanak le a régi sémáknál, amik gátat szabnak a tanúságtételnek és az evangélium hirdetésének. Végezetül érintették a nők jelenlétét a papképzésben. Ferenc pápát meghatotta a plébánia derűs légköre, mint ahogy azoknak a papoknak a tanúságtétele is, akik boldogan és egyszerűen élik meg szolgálatukat, többek között szegény, elmaradott környezetben, mely nagy türelmet igényel. Ezt erősítette meg a Szentatya a plébánia előtt újságírók egy csoportjának, akiknek az egészségére vonatkozó szokásos vicces mondat után még élek, elmondta, milyen jó volt látni ezeknek a plébánosoknak a tapasztalatát, akik oly sokat dolgoznak, és mindig az élvonalban. Nagyon jól sikerült, mindenről beszéltünk, fogalmazott a pápa, aki ajándékba kapott az egyik festő paptól egy Salus Populi Romani Mária ikont, mely olyannyira kedves a Szentatyának. Mialatt a pápa a papokkal beszélgetett, a templom előtt mintegy 50 hívő gyűlt össze, főleg nagyszülők, nők és gyermekek, akik az iskolából jöttek, valamint néhány apáca, aki a plébánián segít. Szaladtak, amint kitudódott, hogy itt van a pápa. Senki nem tudott ugyanis érkezéséről, még a Szent Henrik plébánián dolgozók sem. Teljesen titokban tartották a látogatást, hogy megőrizzék az esemény magánjellegét. A pápa megjutalmazta a kint várakozókat, amikor 5:45 felé kilépett és pár percig elidőzött az emberek között, akik tapssal és kiáltásokkal fogadták őt. Kezet fogott azokkal, akik odaléptek hozzá, megáldotta az összes gyereket, majd az autóban ülve dedikálta egy törött karú gyerek gipszét. Sokáig simogatta az egyéves kis Kiárát, aki hallás problémákkal küzd. Ferenc a második pápa, aki fölkereste a Szent Henrik plébániát. Először II. János Pál pápa járt ott 2002-ben, amikor szentmisét mutatott be Nagybőjt első vasárnapján. Az volt a 301. római plébánia, amit a Szent Lengyel pápa meglátogatott. Fiatal közösség a tiétek, melyet friss családok alkotnak, akik az elmúlt évtizedben költöztek a városnegyedbe. Sok gyerek és fiatal lakik itt, teszi vidámmá és élettelivé. A II. János Pál pápa által leírt valóság ma is érvényes, az objektív nehézségek ellenére, melyekkel szemben Róma püspöke mindig arra biztatta papjait, hogy haladjanak előre. Mindig jót tesz a bátorítás, mondta el Massimiliano Memma plébános. Jó meghallgatni saját püspökünk reményteli szavait, jót tett nekünk. Ismerjük Ferenc pápát, ez az ő stílusa, és nekünk erre van szükségünk. Ferenc pápa fájdalma a tajvani földrengés áldozataiért. Parolin bíboros aláírásával a pápa táviratot küldött a regionális kínai püspöki konferencia elnökének, John Baptist Li Kehmian püspöknek. A Szent Atya szolidaritásáról és közelségéről biztosítja a természeti katasztrófa sújtotta lakosságot, és imádkozik a mentési munkákat végzőkért. A 7,6 erősségű földrengés a szigetcsoport keleti partján eddig 10 ember életét követelte, több mint 1000 megsérültek. Mély fájdalmának ad hangot Ferenc pápa az elveszett emberi életek és a károk miatt, amit a rendkívüli erősségű földrengés okozott szerdán Tajvan keleti partjainál. Eddig a helyi hatóságok tájékoztatása szerint 10 halálos áldozata, több mint 1000 sérültje van a katasztrófának, további 700 ember eltűnt vagy a törmelékek alatt rekedt. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a pápa a regionális kínai püspöki konferencia elnökének, John Baptist Li Kehmian püspöknek, amelyben mindenkit őszinte szolidaritásáról és lelki közelségéről biztosít. A Szent Atya imádkozik a halottakért, a sebesültekért és minden kitelepítettért, valamint a mentési munkálatban résztvevő valamennyi emberért. Istenhez fohászkodik számukra vigasztaló és erőt adó áldásért. Az első jelentős 7,2 erősségű földrengés szerdán rázta meg Tajvan keleti részét, amit további 100 utórengés követett, ezek közül legalább 2 meghaladta a 6-os erősséget. Az Amerikai Egyesült Államok Geofizikai Intézete a rengés epicentrumát Hualien várostól 18 kilométerre délkeletre állapította meg, körülbelül 155 kilométerre délre a fővárostól, Tajpejtől, mintegy 34,8 kilométeres mélységben.
Ferenc pápa az olasz vörös kereszthez. Önzetlenül szolgálja mindenhol és bárkiért. Az olaszországi vörös kereszt alapításának 160. évfordulóján április 6-án szombaton délelőtt az intézmény 6000 alkalmazottja találkozott Ferenc pápával a vatikáni 6. pál teremben. A Szent Atya megköszönte a nagylelkű szolgálatukat, amelyre napjainkban a háborús pusztítások miatt is egyre nagyobb szükség van. Álljanak továbbra is a szolidaritás globalizálásának a szolgálatában, kérte tőlük. A pápa örömmel köszöntötte az alapítása 160. évfordulóját ünneplő olasz vörös keresztet, amely 1864. június 15-én született Milánóban, az olasz háborús sebesülteket és betegeket segítő Egyesület bizottsága létrejöttével. A háború okozta pusztítás és szenvedés láttán egy olyan humanitárius kitörés született akkor, amely konkrét gesztusokban, segítségnyújtásban és gondoskodásban nyilvánult meg nemzetiségi, társadalmi osztálybéli, vallási vagy politikai nézetkülönbség nélkül. Ez a szeretet áramlat azóta sem szűnt meg, hiszen hatékony és értékes jelenlétük, főként a háborús övezetekben, ma is épp úgy kívánatos. Ferenc pápa ennek kapcsán külön hálás köszönetet mondott a háborús körülmények között nyújtott szolgáltatásaikért és mindennapos segítségnyújtásaikért. A vörös kereszt az emberség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, az önkéntesség, az egység és az egyetemesség elvei jegyében annak látható jele, hogy a testvériség lehetséges. Ha az embert helyezik a középpontba, akkor párbeszédet lehet folytatni egymással, együtt dolgozhatunk a közjóért, túllépve a megosztottságon, lebontva az ellenséges falakat, leküzdve az érdek és a hatalom logikáját, amely elvakít és ellenségessé tesz. A hívő ember számára minden ember sérthetetlen. Isten minden teremtményt szeret, és ebből erednek annak elidegeníthetetlen jogai. E meggyőződés jegyében sok jó akaratú ember találkozik egymással, felismerve az élet legfőbb értékét, és főként a legsebezhetőbbek védelmének szükségességét. Köztük is a legsérülékenyebbek a gyerekek, akik most a háború következtében elfelejtenek mosolyogni.
Que questi bambini non sorridono.
A pápa bátorítja Vörös Kereszt tagjait, megköszöni pótolhatatlan szolgálatukat a konfliktus övezetekben és a környezeti katasztrófák által sújtott területeken, az oktatás és az egészségügy területén, valamint a migránsok és a legsebezhetőbbek érdekében tett szolgálatukért.
Questa grande opera di carità che abbraccia l'Italia e il mondo.
Itt Olaszországban és szerte a világon. A Vörös Kereszt maradjon mindig a testvérek iránti szeretet beszédő szimbóluma, amelynek nincsenek határai, sem földrajzi, kulturális, társadalmi, gazdasági, sem vallási értelemben. A pápa utalt a 160. évforduló megünneplésére választott mottójukra: mindenhol, bárkiért. Ez egy univerzális dolog, amely elkötelezettséget jelent, de egyben stílust, életmódot és jelenlétet is, majd a pápa röviden elemezte mindkét szót. Mindenhol, azaz bárhol. Hiszen egyetlen kontextus, összefüggés sem mentes a szenvedéstől, a testi-lelki sebektől, sem a kicsi, sem a nagyobb közösségekben. A szolidaritást nemzeti és nemzetközi szinten is globalizálni kell.
Bisogna globalizzare la solidarietà.
Mert minden embert testvérnek kell elismerni, és a mindenkit magába foglaló társadalmi barátság a törekvés nem puszta utópia, hanem valóság, idézett a Szentatya a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából. Ehhez azonban olyan társadalmi és politikai rendre van szükség, amelynek lelke a társadalmi szeretetszolgálat, méghozzá olyan szabályokkal, amelyek mindenhol garantálják az emberi jogokat és biztosítják a találkozás kultúráját a tág horizontú emberek számára. A bárki szó ellenben olyan társadalmat jelent, amelyben a mi gondolat megelőzi az én önző szemléletét. A bárki szó így arra emlékeztet bennünket, hogy minden embernek megvan a maga méltósága és megérdemli a figyelmünket. Állapota, fogyatékossága, származása vagy társadalmi helyzete miatt nem tekinthetünk másfelé, nem vethetünk el senkit sem. A pápa ezért arra kérje Vörös Kereszt dolgozóit, hogy továbbra is álljanak ki rászoruló testvéreik mellett, hozzáértéssel, nagylelkűséggel és odaadással, főként amikor a rasszizmus és a megvetés konkúja üti fel a fejét. Éppen a kapcsolattartás ápolása teszi lehetővé azt a társadalmi barátságot, amely senkit sem rekeszt ki. Végül a pápa az olasz Vörös Kereszt mottóját Pál apostol egyik mondatához hasonlította, a Korintusiakhoz írt első levelében.
Mi sono fatto tutto per tutti.
Mindenkinek mindene lettem. A népek apostola mindenkit el akart érni, hogy mindenkit eljuttasson az evangélium örömére. Ez a Vörös Kereszt stílusa, mindahányszor testvére lélekkel sietnek a szenvedés enyhítésére.
In questo tempo di Pasqua chiediamo la grazia di essere.
A mostani húsvéti időszakban kéri a kegyelmet, hogy legyenek a testvériség és a béke eszközei, főszereplők a szeretetben és egy testvéri, szolidáris világ építői. A Szentatya befejezésül áldását adta rájuk, a Vörös Kereszt dolgozóira és önkénteseire, családtagjaikra. Ferenc pápa Angelo de Donatis bíborost nevezte ki új főpenitenciáriussá. A Szentatya április 6-án szombaton közédet rendelkezése értelmében Angelo de Donatis bíboros, aki 2017 óta az ő római általános helynöke, váltja fel tisztében Mauro Piacenza bíborost, eddigi főpenitenciáriust. A pápa továbbá Daniele Libanori római jezsuita segédpüspököt a megszentelt életét felelős tanácsnokká nevezte ki. Ferenc pápa felmentette az apostoli penitenciária éléről Mauro Piacenza bíborost, aki 2013 óta tölti be ezt a tisztséget, tekintettel arra, hogy idén szeptemberben lesz 80 éves a bíboros. Az új főpenitenciárius, a 70 éves Angelo de Donatis bíboros 2017. május 26-a óta a Római Egyházmegye általános helynöke, egyúttal pedig a pápa székesegyházának, a Lateráni Bazilikának volt a főpapja. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai szerkesztő. Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adása legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!